Sziasztok! Ez itt a DevTales 72. adása. Ma velünk van Gábor, Róka, Róli
és Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforce támogatása nélkül, ti is tudtok minket támogatni egy vagy több megosztással.
Mi a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélgetni.
Ma fogunk beszélni arról, hogy mikor újraírunk a kódot, a WebDev konferenciáról, ami történt nemrég, és a Upper Linterről.
A heti legfontosabb hírunk, hogy Edu kedveskedett nekünk egy doboz tofifűvel. Egy érdekes kérdést hoztam nektek, egy csomószor felmerül fejlesztés során, hogy itt ez a kód már nagyon régi, már tökre máshogy gondoljuk a fejlesztést, már a technológia is elment, és jó lenne újraírni ezt a kódot. Mit gondoltok, mikor valid ez az állítás, hogy mikor éri meg ténylegesen újraírni egy kódot az elejétől kezdve?
Hát attól függ szerintem, hogy hol az a kód létezik. Mármint ha a saját projektben, akár minden nap is lehetne, de ha mondjuk...
Hát na jó, de hogy még hogyha saját projektbe is tolod, akkor sem fogsz egyről a kettőre jutni, hogyha minden nap újraírod.
Hát ha nincs más dolgod, akkor miért nem?
Mekkora kódról beszélünk? Mert mondjuk egy 90 ezer klasszból állójával monolit alkalmazásnál, hogy újraírjuk a elmúlt 10 éves fejlesztést, az nem kivitelezhető. Tehát, hogy...
De bármi kivitelezhető, kellő számú fejlesztővel. Itt nem az a kérdés, hogy mekkora effort lesz ez, hanem hogy mikor érdemes ezt meg elkövetni.
Hát szerintem itt a legfontos szempont az a büdzsé.
Tegyük föl, hogy megvan. Pont annyi büdzsé van rá, amennyiből újra lehet írni.
Akkor a következő kérdés lesz, mármint legalább részemről az, hogy mi fontos, hogy újraírunk valamit, vagy csinálunk egy új feature, vagy kiegészítünk valamivel.
Nem kell új feature, csak egyszerűen találkoztunk tehát, hogy van egy régi kódbázis, amire azt mondjuk, hogy hát ez már ilyen legacy, ez már ilyen fúj-fúj.
Jó, de... Már Róka, te azt mondod, hogy akkor fejlesztőnél merül fel ez az igény. Tehát igen. Arról még nem is beszélünk, hogy ez ügyfél oldalról.
Nem, abszolút. Tehát ügyfél oldalról semmi. Ügyfél oldalról csak annyit tud fölmerülni, hogy ennek a karbantarthatósága az valószínűleg jobb lesz, hiszen a fejlesztők azt mondták, új feature-t nem fog kapni, valószínűleg csak bugokat fog ezzel kapni, hiszen új fejlesztés, úgyhogy új bugok kerülnek bele.
De az, hogy egyszerűbb megérteni az új kód lesz, az csak az aktuális csapatra igaz lesz.
Igen.
Szóval, hogy így ebből szempontból nincs sok értelme újraírni. Én szerintem az egyik oka az lehetne, ha mondjuk nagyon régi a kód, és hát vagy nagyon régi technológiát használ, ami már senki nem használ, senki se ismeri például. Az lehet az egyik oka. A másik az, hogyha mondjuk a régi megoldásnak van valamilyen performance problémák, és ez tényleg látszik.
Egy dolgot ehhez hozzátennék egyébként, amit Edu mond, hogy valóban, ugye amikor nem ismeri az adott technológiát senki, az egy ok lehet, viszont egy másik, egy ellenpélda erre, ugye rengeteg ATM rendszer, például még a mai napig is Cobolban fut, én életemben még nem is láttam Cobol kódot, de ugye ott például pont, hogy előjön a büdzsé kérdése, hogy egyszerűen akkora irdatlan mennyiségű pénzt bele kellene rakni arra, hogy modernizálják azokat a rendszereket, hogy esélytelen például. És amit még hozzátennék egyébként ezekhez az érvekhez, az mondjuk a régi kód esetén mondjuk a security lehet, nem? Tehát, hogy azzal lehetne érvelni, hogy ezek már tartalmaznak olyan sérülékenységeket, ezek a technológiák, amiket alkalmaztunk, ami már indokolja azt, hogy fejlesztünk.
Mármint, hogy most melyikre gondolsz, hogy a COBOL kódban van olyan sérülékenység, vagy esetleg amit a modern libekkel behoznánk, és napi szinten derül ki több száz node-modulsos sebezhetőség?
Jó, a kettő között valahol.
Hát egy technológiai váltás mindenképp indokolja a kód újraírását, hogyha tegyük fel van ez a nagyon jó GVT nevű csoda, ami már megszűnt, tehát a szaportálása megszűnt, ott nincs más lehetőséged, mint azt lecserélni valamire. Ott kénytelen vagy újraírni.
De miért vagy kénytelen? Tehát az megszűnt az internet, tehát úgy szűnt meg, mint a flash, hogy le is törölték, és ahogy majd december 31-jel letörlik a flash-t?
Nem, de hogyha találsz benne valami olyan dolgot, ami nem kivitelezhető benne, vagy nem fogja senki neked kijavítani, szapportálni és támogatni, akkor kénytelen vagy egy másik fajta technológiát választani helyette.
Ilyen esetben igen. Tehát ez oké. Okay. De azért valljuk be, hogy ez nem olyan gyakori. Egy kiadott kipróba. Egyébként az egésznek az az apropója, hogy nemrégiben találtam az interneten egy interjút a Ruby on Rails fejlesztőjével. Pont ugyanez volt a kérdés, hogy mitől lesz jó vagy rossz egy kód, illetve mikor érik meg arra, hogy újraírjuk, és hogy ténylegesen érdemes-e újraírni. És ott egészen érdekes szempontot vetett föl, amíg pedig azt, hogy ha újra szeretnénk írni egy kódot, azt csak akkor tegyük meg, ha már tanultunk valami újat. Mert ha ugyanazt a problémakört ugyanolyan tudásbázissal fogjuk újraírni, akkor ugyanazokat a hibákat tesszük bele, mint amit eddig. De csak akkor érdemes újraírni, hogyha van egy új szemléletünk, van egy új megközelítési módunk. És amit mondtál Edu az elején, hogy akár minden nap újraírhatod, igen, hogyha közben este tanultál valami újat, és akkor ez alapján, az újdonság alapján újraírod. Ha ugyanazzal a tudásbázissal mész neki, akkor valószínűleg ugyanazokat a problémákat fogod beletenni. Egy picit lehet, hogy javulni fog, de minél nagyobb a kódbázis, annál elhanyagolhatóbb ez a fajta javulás.
Az új szemlélet, mit értesz egyébként? Tehát, hogy mit tudom én, eddig objektumorientált voltál, és most megtanultál funkcionálisan.
Például.
Vagy pedig... Aha.
Tehát például ilyet, akár új frameworköt behozol, ami pont megoldja azt a problémakört, amit te szeretnél.
Lehet, hogy az új keretrendszer nem fog segíteni, hogy ugyanazt a problémát, mármint, hogy ugyanazt a problémát el tudsz követni a másik keretrendszerrel.
Lehet, de hogyha nem lesz új eszköz a kezedben, akkor nem esélyed sem lesz arra, hogy jobb legyen a dolog. Ez most, hogyha nem szoftverekről beszélünk, hanem például nekiállsz egy falat vésni, és azt szoktad meg, hogy a kis kézi fúróddal fogod ütve fúróval szétfúrni az egészet. Tök jó működik, de rájöttél, hogy ez így nem annyira hatékony, hanem más szögben fogod meg, de ugyanolyan rossz lesz az egész. Akkor érdemes nekiállni újra egy ilyen problémának, hogyha megismerted, mit tudom én, egy nagyobb ütvefúrót, egy légkalapácsot, egy hiltit, vagy valamit.
Jó, de mondjuk, hogy ha keretrendszerek esetén, ha mondjuk kiválasztatod, nem tudom, CSS, NGS, vagy CSS Modus, vagy OpCSS, ott nincs sok értelme szerintem ezeket minden nap újraírni. Tehát más
pont erről közül beszélünk.
Igen, de a keretrendszernál például szerintem akkor lehet egy ilyen jó példa, hogyha, mármint az se biztos, hogy jó lehet, de mondjuk csak példaként, hogyha találtad egy ilyen keretrendszert, ami neked 5 kilobájt JavaScriptet generál 300 kilobájt helyett.
Uh-huh. Na például az is egy ilyen fajta szempont lehet. De hogy maga a kódbázis, tehát most te csak a végeredményről beszéltél, de hogy maga a kódbázis, hogy jobbá váljon, ahhoz kell az, hogy maga a fejlesztő váljon jobbá.
És egyébként... Igen, tehát nem feltétlen beszélnék eszközökről, feltétlen. Kétszer mondtam, hogy feltétlen, ezt elmondom újra. Tehát nem feltétlenül beszélnek eszközökről, hanem inkább koncepciókról, tehát a mögöttes tudásra.
Igen, pontosan ez.
Tudásról, tehát a framework az már csak egy eszköz igazából.
De akkor megint igazolódik az, hogy minden nap újraírhatod a kódot, hiszen mindennapos kódolással újabb és újabb dolgokat tanultál meg és tapasztaltál meg?
Pontosan.
Oké, de hogyha ugyanazt a kódot túrod újra meg újra, elfogy. Tehát nagyon minimális lesz az. Viszont hogyha bementél a könyvtárba és elolvastál egy tök jó szakkönyvet egy olyan témáról, amiről még soha nem is hallottál, teljesen más nézőpontból tud ugyanarra a problémára nézni.
Hát és akkor újraírtad, aztán holnap kijön egy másik cikk neten, hogy nem, máshogy kell csinálni, akkor újraírsz megint.
Igen, csak ez ténylegesen, tehát hogy minőségileg lesz másabb az a kód, amit így írsz újra, mint hogyha mindenféle plusz tudás nélkül nekiállsz azt, hát most már okosabb vagyok, és most már újraírom.
Hát igen, csak az, hogy egy nap olvasol a könyvbe egy dolgot, aztán más nap internetbe olvasol valamit más, ahogy máshogy kell csinálni ugyanarról a dolgról, aztán ha még valamelyik fejlesztő mondja, hogy hát nem, ez még máshogy kell csinálni, tehát szerintem ez így nem biztos, hogy jó irány így folyamatosan mindenkit követni, és hát, újra és újra írni.
De nem is erről van szó, tehát nem arról van szó,
de
hogy...
De tanulsz közben valami újat.
Oké, de hogyha tényleg a sajátod a tudás, nem pedig csak azt mondod, akkor itt egy blog, és akkor ez alapján elmegyek rajta. Mert azt mondta a blogírója, hogy ez nagyon tuti.
Hát gondolom mindenkinek onnan indul az hát, a tudás.
Vagy igen, vagy nem. Tehát lehet, hogy saját tapasztalat alapján, hogy hobby projekten kipróbált, amit már tényleg 100-szor újraírt, és ott van a fejében egy tök új koncepció, amit a projekt során nem csinált senki.
Jó, csak ha nem látsz valamilyen példát, akkor nem biztos, hogy fogod tudni, hogy melyik a jobb és melyik a nem. Tehát, hogy az, hogy te saját magától megírtad 100-szor ugyanazt a függvényt, az nem azt jelenti, hogy ez jó lesz, vagy rossz.
Hát valószínű, hogy nem tud egy szintnél jobbá lenni.
Max azt tudsz kitalálni, hogy gyorsabban tudsz begépelni ezt a függvényt.
Amúgy tök jó, hogy az építőipar nem ennyire gyorsan változik, és gyorsan változik a koncepciója is, mert mikor készülne el egy ház, egy igen. épület, hogyha olvasok egy új eszközről, és akkor addig nem folytatom a munkát, amíg azt be nem szereztem, vagy hányszor alapoznám újra az épületet.
Pontosan.
Pontosan, le kéne bontani újra és újra. tehát újra építeni.
De amúgy nem csak a programozásban van jelen szerintem ez a probléma, hanem a közelebb álló munkákhoz, akár mondjuk az architektúra felépítése, alkalmazása, amin fejlesztünk, vagy amire fejlesztünk. Ha most fejlesztünk mondjuk VM szerverekre, és rendes Linuxon ott futnak, TentOS-en ott futnak az alkalmazások, holnapra olvassuk, hogy a Red Hat Linux jobb lesz, akkor állunk 3-4 napig, mert áttelepítjük a szervereket Red Hatra. Vagy holnap Kubernetesbe dolgozunk, holnap után OpenShift-be dolgozunk. Tehát, hogy lehet jó architektúrákat tanulni, és a következő projekteknél akár felépíteni, de azért ez ott is veszélyes lehet, nem csak a programozásban.
Igen, viszont ugye itt már azt feltételezzük, hogy valami újat csinálunk, tehát ugye az eredeti felvetés az egy már meglévő kódbázisnak az átmozgatásra szólt, és még azt akartam kérdezni egyébként ezzel kapcsolatban, hogy milyen csoportosulásra értette ezt, hogy egy csapat, vagy egy egyén számára?
Is-is.
Mikor? Is-is.
Igazából tök mindegy, mert te is szoktál olyannal találkozni, hogy van egy kódbázis, és azt mondjuk rá csapatszinten is, hogy hát ez ilyen fúj-fúj. Ezt inkább újra kéne írni.
Ja, hogy csapatszinten, tehát mindenki egyöntetően azt mondja. Hát én azt mondom, hogy egyöntetően mindenki azt mondja, ott már tényleg van annyi, kell ennyi szaktudásnak lenni, hogy...
Lehet, hogy van annyi szaktudás, de hogyha ugyanaz a csapat ugyanolyan skillekkel nekiáll újraírni, ugyanazokkal a problémákkal fog szembesülni, és ugyanolyan tróger kód lesz belőle. Csak viszont nagyon jól fogják belülről ismerni.
Biztos, hogy ugyanazok a problémák fognak előjönni? Mert csak azt a példát mondanám, hogy tehát viszel végig egy projektet, ha te vitted végig, ugye az elején most ez is kérdés, hogy milyen kódot nézünk, hogy én írtam-e alapból, vagy pedig én csak megörököltem, de hogyha én írtam, akkor úgy előszokott jönni, hogy basszus, ezt itt lehet, hogy máshogy kellett volna, és a következő alkalommal ez már másképp is néz neki.
Igen, de hogy tehát erről beszéltünk, hogy ez nem hoz akkora nagy javulást a kódbázisban.
Akkor hát nem.
Összefoglalva azt mondta, hogy önállítás azt gondolni, hogy az első alkalommal nem sikerült valami olyan jól, nem sikerült olyan jól megírni a szoftvert, hogy ne egy zűrzavar legyen belőle, akkor majd második alkalommal sikerülni fog. Ehelyett új szokásokat kell elsajátítani, és aztán ezeket alkalmazni. És amíg nincsenek meg ezek az új szokások, addig teljesen fölösleges nekiállni akár.
És hogy lehetne ezt felmérni, hogy neked vannak, vagy valami újat megtanultad, vagy vannak újabb szokások? És hogy nekiállhatsz újraírni a kódot.
Vagy... Én meg mennyi időnek kell eltelni? Ahhoz, hát
szerintem ezt nem időben. Szerintem ezt nem időben mérik. Nem tudom, hogy mérik.
Én ezt azt mondanám, hogy talán a tervezéssel tudod megelőzni, hogy amikor megnézed, hogy akár egy kód részletet mikor írnál újra, hogyha a tervezésnél már le tudod tervezni, hogy az új megvalósításába milyen osztályokat, szervezeteket, függvényeket, ciklusokat és egyebeket alakítanál ki, amit látod, hogy mennyivel lesz szervezettebb, egyszerűbb, vagy átláthatóbb maga a folyamat.
Na igen, a tervezés az nagyon sokat tud segíteni ezen. Tény. Sőt, akár ott levizsgázhat az ember, hogy mennyi újat tanult, hogy tényleg jól lesz-e.
Úgyhogy amikor megint jön ez a fúj-fúj szöveg, hogy írjuk újra az egyik nem szeretett alkalmazásunkat, akkor lehet, hogy először csak egy folyamatábrát kéne rajzolni.
Igen, és hogyha még az is előfordulhat, hogy miközben a folyamatábrát rajzolja az ember, megismeri azt a kódot, amit eddig fújozott, és rájön, hogy hát nem is tudna jobban. Mert olyan problémákat old meg, amit egyszerűen így lehet.
Amúgy így még a fújozásra úgy rátérve, hogy szerintem nem az van, hogy egy csapat szinten minden ember képes utálni egy kódot. Nagyon sokszor talán így a követés miatt. Mert ha már mindenki más azt mondja, hogy fúj a kódra, akkor én is azt mondom, hogy fúj a kódra.
Ó, ilyennel is sokszor találkoztam. Amikor így konkrétan rákérdezek, és mi a baj? Hát azt nem tudom, csak a többiek mondják. Akkor aztán fogtam a fejem, hogy...
Tök jó, hogy aki elkezdte terjeszteni, már nincs is a cégnél, és a padavanjai mondják, hogy újra kell írni a kódot.
Igen. Ismeritek azt a kísérletet a banánokkal, meg a hideg vizes zuhannyal a majmokkal? Nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van, de hogy állítólag volt egy ilyen kísérlet, amiben az volt, hogy néhány majmot egy nagy ketrecbe zártak, egy nagy lépcső vezetett föl, és fönt a lépcső tetején elhelyeztek néhány banánt. És az volt, hogyha fölment érte egy majom, akkor rögtön leöntötték hideg vízzel. És akkor egy idő után tök hamar megtanulták, hogy hát oda nem szabad fölmenni, hiába ott a csábító banán, oda nem megyünk föl, mert hideg víz lesz. De hogy az egész csapatot leöntötték hideg vízzel. És amikor ezt már így nagyon jól megtanulták, akkor kicseréltek ebből a csapatból egy darab majmot, és amikor ő még nem ismerte ezt a szabályt, amikor megpróbált fölmenni, akkor a többiek jól elkalapálták, hogy hát oda nem megyünk föl, mert hogy akkor hidegvizes zuhany érkezik. És akkor így szépen lassan kicserélték az egész bandát, és az eredeti ok, vagy az eredeti oknak az ismerői, azok már nem is voltak a csapatban, mégsem mentek föl a banánért. Nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van, de én el tudom képzelni. Tehát így szoftverfejlesztés során ilyen fúj-fúj kódok alapján szokott ilyen lenni. Hogyha nem is majmokkal, de emberekkel működik.
Akkor az azt jelenti, hogy ott a kód elején a kommentbe kell írni, hogy szuperkód?
Hát ha már komment, akkor, és valami nem common megoldást használ az ember, akkor érdemes oda kommentezni, hogy hát ezt azért csinálom így, mert, és akkor ez egy kis magyarázatod ad arra, hogy ha legközelebb majd valaki újraírja, vagy újra szeretné írni, akkor ugyanebbe a csapdába vagy ne szaladjon bele, vagy figyeljen rá jobban.
Én pedig hoztam egy témát ugye a WebDev Live-ról, ami múlt héten volt a Google-nek az ilyen webfejlesztéssel kapcsolatos konferenciája, ami most ugye az interneten teljes social distancing-et betartva zajlott. Ugye egy háromnapos rendezvény volt ez, és az első nap volt az, ami a mi idő... mi az?
Hogy olyan időablakban volt, amikor nézted.
Helyi idő szerint.
Igen, ami a mi időzónánkban a munkaidő után volt, ugye erre tudtunk teljes figyelemmel rámenni, és ott volt egyébként nagyon sok érdekes téma, és a többi nap is, nálam legalábbis itt a háttérben folyamatosan ment. Ott is elkaptam egy pár érdekességet, és azt gondoltam, hogy erről lehetne egy kicsit beszélgetni. Ugye ti már beszélgettetek korábban is a Web Vitals-ról, ami így a Google által így így kimondott szabályrendszer, ugye az oldalak minőségére és annak mérésére, és ugye most is egy három betűs rövidítéssel szétbombázták ugye az eseményt, tehát volt a feed, az LCP és a CLS, ugye ezt lehetett hallani folyamatosan, ugye az előző adásban beszéltetek is róla, hogy nagyjából mik ezek a problémák, és most
de azért
viszont...
meg tudnád említeni? Ismét, hogyha valaki esetleg már régen hallotta.
Igen, tehát hogy volt ugye a first input delay, az az egyik fő probléma, ugye, amikor egy user interakciót követően, mikor következik a tényleges válasz. A CLS az a community layout shift, tehát ugye amikor ugrál az oldal alattunk, illetve az LCP, az a largest contentful paint, ami ugye a legnagyobb tartalmi egység, ami renderelődik az oldalon. És ugye ezeket így koncepciókat erre létrehoztak a Google-ék, most viszont elég sok eszközt is hoztak mellé. És az egyik kedvencem ebből, amit így el is kezdtem azonnal használni, az a Web Vitals Chrome Extension, nem tudom, hogy ti használjátok esetleg. Ugye arról szóra történet, felrakod ezt a kis extension-t, és amelyik oldalon vagy, ő automatikusan leméri neked ezeket a Web Vitals metrikákat, ugye ezt a 3-3 betűs kis mozaik szót, és ami még érdekesség ezzel kapcsolatban, ugye megvannak, hogy minek kell megfelelni, milyen százalékoknak így amúgy, és ami még pluszban érdekesen az extensionnél, hogy ő alapból a kis ikonjában már ki is rajzolja neked azt a metrikát, amiben az oldalad elhasal esetlegesen. Tehát fölírja neked szépen, az ikonban már látod is, hogy LCP például, és az adott másodperc, amit te produkálsz, ugye a Largest Contentful Paint befejezésében, és nagyon okos kis, nagyon pici kis alkalmazás ez, igazából de nagyon hasznos tud lenni, egy folyamatos visszajelzést tud adni a fejlesztő felé.
Roli? Pillanatra ezzel az LCP-vel kapcsolatban, ez csak a nagy színes dobozokat jelenti, mert hogy az is nagy területet kell hozzá paintelni, vagy pedig valóban user által fogyasztható tartalmat jelent?
User által, hát képeket is jelenthet. És általában egyébként ez a legnagyobb. Tehát most már használom egy ideje ezt a kis alkalmazást, és ugye azokon az oldalakon is ugyanúgy megy, amit nem én fejlesztek, és ugye ott is jön folyamatosan a visszajelzés, és szinte, hát majd, hogy nem 100%-hoz közelít az, hogy az LCP, ami visszajelez. És ugye az esetek nagy részében az képek miatt van. Ugye itt a képekkel kapcsolatban is volt, tehát az Adi Osmáninak az előadásában volt egy...
Találtam egy zöldet, hogyha egy státuszt nézek meg, akkor az zöld.
Ja, igen. Akkor az, tehát, hogyha hibátlan viszont a visszajelzésed, akkor zöldre változik pont. Szóval ugye az Adi Osmani előadásában is volt ugye a képekkel kapcsolatban, hogy milyen best practice-ek vannak, hogy hogyan használjuk a képeket. Ugye Egyébként sok más témát is feldolgoztak, és nagyon azt vettem észre, hogy igazából a megoldás az sosem egy ilyen nagyon nagy forradalmi újítás, hanem igazából a best practice-eknek a betartása az, ami minket el tud juttatni odáig, hogy ezeket a Web Vitals statisztikákat zöldben tartsuk gyakorlatilag. És ugye itt a kép optimalizálással kapcsolatban is hoztak pár eszközt, ugye a Google-ös srácok korábban, még azt nem is tudom, lehet, hogy tavaly volt már, hogy megírtak ezt a Squoosh nevezetű appot, ami ugye a háttérben WebAssembly-t használva real-time tudod a böngészőtben nézni, optimalizálni a képet, majd azt lementeni, és különböző encodereket is tudsz te ott real-time bekötni, tehát hogyha azt mondod, hogy te most JPEG-gel akarsz, akkor most JPEG-gel optimalizálsz, hogyha akarsz, akkor WebP-vel. Ez egy nagyon okos kis app, és nagyon érdemes megnézni egyébként a web.dev oldalt, aki még nem tette, és ott le is van írva az egész konferenciának, ugye az anyaga, meg a videók is egyesével föl vannak töltve, amik voltak.
De például azzal mit lehet kezdeni, hogyha ugrál az oldal? Mert ugye pontokat raktál be, amiatt egy kicsit máshol törik a sor, vagy raktál be ilyen social gombokat, amiatt egy kicsit később töltődik be, és lejjebb ugrik, képet raktál be, és amiatt majd arrébb mozdul.
Ugye az meglepő, hogy ilyenkor, amikor elmozdul az oldal, mindig a hirdetésre ugrik.
Tök véletlen amúgy.
Igen, egyébként itt is volt egyébként, amit mi is alkalmazunk rendszeresen, hogyha meg tudjuk állapítani a megközelítőleg, ha legalább megközelítőleg, de meg tudjuk állapítani, hogy mekkora helyet fog elvinni az adott doboz, vagy az adott kép, vagy az adott content, hirdetés, akármi az oldalon, akkor ugye ezt előre allokáljuk azt a képet. Tehát azt akár CSS-sel is ugye meg lehet.
Na jó, de mondjuk font esetén, tehát hogy a beépített rendszer font az egy picivel szélesebb vagy keskenyebb, és emiatt egy sorral több betörik. És amikor kattintanál rá a gombra, akkor hogy nem pont a hirdetésre fogsz kattintani amúgy, ami az oldal közepén van, mert annyival csúszik arrébb.
Ja, hát itt a font display is, amivel ezt ki lehet, mert pont most voltam ott. Én még egy másik témát azért említenék ezzel kapcsolatban. Ugye ezeken kívül még volt egy érdekes az első nap, az AMP projektesek hozták be, igazából itt Rókát kérdezném majd, hogy mi a véleménye. Ugye veled szoktunk néha így workerekről beszélni, mikor jó, mikor nem jó, és ugye a webworkerekben alapvetően nem érhető el a DOM, de most ugye az AMP-sek csináltak egy ilyen, és még folyamatban van egy olyan implementáció, DOM API implementáció, ami workerben használható, és ugye azt szeretnék ezzel elérni, hogy egy ilyen komplexebb DOM műveleteket meg tudjanak oldani a háttérben, hogy ezzel nem blokkolva a main thread-et, hogy erről mi a vélemény. Én akárhányszor belekezdek valami ilyen történetbe, mindig szükségem lenne a DOM-ra.
Most képzeld el, hogyha arra használod a workert, amire kitalálták, hogy mondjuk elmegy az interneted, és akkor a háttérbe úgy csinálsz, mintha elmentenéd azt a lájkolást, és majd, ha visszajön, akkor majd úgy a háttérbe be is küldött tényleg, tehát ilyen háttérműveletekre, arra nagyon jó ideális. Az, hogy DOM-ot manipuláljál vele, nem véletlen van az, hogy egyébként például Android rendszeren is egy szálon módosítod a felületet, és nem pedig csak úgy a háttérből nekiállsz. Hogy Gábor, mit tudsz erről mondani?
Igen, tehát, hogy valóban, amikor a UI-t kell vakarni, az célszerű egy threaden ott megjeleníteni, hogy magát a user élményt biztosító felület, az mindig aktív legyen, az mindig válaszoljon, és az mindig működjön. Tehát a UI threadet sohasem használhatod blocking műveletre.
Igen, ezzel abszolút egyetértek egyébként.
Meg ugye képzeld csak el, hogy egyszerre akarnál ugyanazt a dobozt valamilyen programozási hiba miatt ugyanazt a dobozt megjeleníteni. Akkor most ki lesz az erősebb?
Ez rendben is van egyébként. Igazából én amiket mostanában egyébként próbálkoztam, ami workert igényelt volna, az jó, tehát nem manipulálni szerette volna a domot, hanem elemezni. Arra viszont ez nagyon jó lehet. Eszköz, hogy a háttérben elemezd.
Arra gondolsz, hogy a virtual DOM helyett?
Akár.
De szerintem erre van egy jó példa, a Svelte ES, amelyik pont úgy működik, hogy nem a virtual DOM-on manipulál, hanem rendesen hagyományos módon manipulál a...
De én nem manipulálni DOM-on szeretném, hanem elemezni.
Egy kicsit konkrétabb példát tudsz mondani?
Hát, ja, hogy mit tudom én, ilyen milyen attribútumokat tartalmaz, tehát, hogy mit tudom én, például akadálymentesség terén, megvan-e minden, ami kell.
És ezt miért kell workerbe?
Ne, ez nem a main thread-en menjen.
Mert egy attribútum kiolvasás az...
De nem egy, hanem az egész DOM.
hanem az összes attribútum kiolvasása az mennyibe fáj? Mennyi?
Hát de, azt nem tudom most így hirtelen neked megmondani.
Na, de hogy, tehát, hogy tényleg van-e értelme, hogy mit tudom én egy ilyen nagyon mély DOM struktúrát nekiállni, kiszervezni workerbe, hogy azt szétszincáld, hogy egyébként mondjuk 10.000 díven lévő 20.000 darab attribútumot, az mennyi idő kiolvasni? Van értelme ennek az optimalizálásnak? Mert hogyha ez ilyen töredék, tized, század, lányzered másodpercek, akkor minek?
Hát ugye nem tudom, de nem néztem meg.
És amúgy, ha ez Chrome plugin lesz, akkor tök mindegy, mert a Chrome amúgy is ezt fog menni rád, szóval nem.
Hát az borzasztó tényleg.
De még mindig nem a Java.
Az már túllépett a Java-t.
Akkor persgőt kell bontani.
És még egy téma, ami még érdekes lehet, hogy szintén ez a WebDev csapat csinált egy ilyen Bundlers Tooling Report nevezetű oldalt, ami összegyűjtötte a legnagyobb ilyen Bundler alkalmazásokat, és különböző tesztek mentén pontozzák őket, ami segítheti mondjuk a fejlesztőket kiválasztani, segíthet a fejlesztőknek kiválasztani a nekik legmegfelelőbb technológiát. Tehát itt megtalálta a Browserify, Parcel, Rollup és a Webpack. Ugye az látszik, hogy overall a teszteket, amiket most megfogalmaztak, ami között egyébként benne van a code splitting, hashing, import mod, megbocsánat, tehát hogy van közte a code splitting, hashing, meg dynamic import, és egyebek, és ez alapján ugye tudja, nem tudja, részlegesen tudja, pluginnal tudja, ez alapján vannak pontozva, és itt egyébként a rollup éri el overall a legjobb értékelést, de ugye, hogyha bizonyos szempontokat kiveszünk, tehát hogyha az adott projektbe éppen az nem kell, akkor lehet, hogy ez az eredmény változhat is.
Tudunk belőle súlyozni? Tehát, hogy nekem az egyik szempont az fontosabb, mint a másik, és hogy úgy adjon nem. Eredményt?
Nem. Ez bele van építve. Szerintem, ha jól tudom, de ebben nem vagyok biztos, egy pontot ér minden.
Pedig annyi, az sokat
tehát
segítene.
Három állapot van, tehát itt van három állapot, hogy igen, tudja, partial pass, vagy pedig félel.
Oké, csak nekem például most, hogyha megállítod a képernyőt, mondjuk tegyük föl, hogy a code splitting az nagyon-nagyon fontos, és azt mindenképp szeretném, és azt én akár 10 ponttal is jutalmaznám, de például egy hashing az meg nem érdekel. Tök más eredményt adna, hogyha így tudnám súlyozni, mert akkor az én problémámra lenne testre szabva az eszköz ajánlata.
De igazából van értelme súlyozni? Tehát, hogyha tudja, akkor neked jó?
Csak nem olyan fontos. Tehát lehet, hogy nem ér egy pontot.
Aha, hát igazából az nézőpont.
Tehát oké, hogy...
Én nekem igazából a... figyelj. Tehát ezek a kompetenciák, tehát hogy van vagy nem. Tehát de igazából figyelj, lineáris.
Tehát, hogy van 10 darab olyan feature, amit tud, ezért 10 pontot ér. De nekem egy 11-re lenne szükségem, de arra nagyon. És a fenét érdekel, hogy 10 olyan feature-t is tud, ami amúgy nem érdekel.
Persze, de hogyha megtalálod benne azt a feature-t, amit tud, onnantól kezdve az már lehet a te eszközöd. Tehát igen. Az egy kiindulási pontként szerepel.
Igen, csak milyen jó lenne, hogyha én be tudnám pipálni, hogy ezeket a dolgokat szeretném, hogy tudja, nekem ezek fontosak. Uh-huh.
Na hát akkor találtunk egy GitHub is út a srácoknak, szerintem aha. Érdemes onnan feladni.
De egyébként tök jó eszköz.
Még egy utolsó zárásként volt még egy nagyon... Azt hiszem a második vagy harmadik nap környékén nagyon vicces sztori volt igazából, TensorFlow-s csapat mutatta be, hogy miket értek el most kliens oldali machine learningben, és mutattak csinált magának egy visibility cloakot, tehát így szépen elrejtette magát, ugye ezt WebXR-rel és a TensorFlow ES-sel megcsinálta azt, hogy ott ugrált az ágyon, és ő igazából csak a lábnyoma látszott az ágyon, ő maga nem. Tehát real time gyakorlatilag ki tudta magát vágni a képkockákból, ami így elsőre azért félelmetes is volt, de másodszorban vicces is. És ugyanitt volt egy teleport is, tehát megoldották a teleportást is, hogy ez egyik frame-en volt a csávóka, aztán egy másik emberke real time a kamerájával, szintén WebXR-en keresztül nézte ugye a saját kis szobáját, és ott megjelent a másik frame-ről az emberke, aki folyamatosan mozgott össze-vissza, és real-time ugye le is követte a kamerában, ugye a másik fél kamerájában, a saját szobájában. Tehát ugye lassan majd ugye ez lesz a teleportálunk, meg így fogunk majd meetingekre teleportálni.
Egyébként ez, amit mondasz, ez a mostanában nagyon divatos videós azonosítást azért elég rendesen alássa.
Mire gondolsz?
Hát arra, hogy most hiába, hogy kamerába néz engem valaki távolról a bankból, hogy nagyon nagy összegű kölcsön szeretnék fölvenni, vagy számlát nyitni, vagy ilyesmi, de attól, hogy néz engem, attól még, és mozgok, meg minden, az közel sem biztos, hogy azt látja, amit, ami a valóság.
Igen.
És ezt ilyen egyszerű eszközökkel, tehát ilyen CryptKitty módon pár nap alatt össze lehet egy ilyet dobni.
Ja, hát azért még kicsit még kockás voltam. Kicsit még pixeles volt.
De amúgy érdekes, hogy például az Apple eszközöken ott már külön, nem csak ott, de hogy külön processzorok vannak, ami már támogatják a mesterséges intelligenciát, és szerintem a hardware szinten sokkal jobb megoldások vannak, mint ha így web technológiákkal ezt próbálni megoldani.
Hát persze, minél közelebb megyünk a hardwarehez, annál jobb lesz.
Igazából persze, tehát ez a kísérleti, ez mindig ilyen kísérleti, hogy mit tud egyáltalán a web. És egyébként még vissza is csatolnék még ugye a legesleg elejére, ami még nagyon érdekes volt számomra ez a konferenciával kapcsolatban, tök érdekesen fogalmazták meg ugye a végfelhasználók által begyűjtött adatokat, illetve a fejlesztés közben, tehát a field szót használták arra, tehát hogy kint a mezőn, a területen, a pályán szerzett adatok versus a lab, tehát a laborban szerzett adatok, tehát ugye itt teljesen eltér a kettő, meg ugye mutatták is, hogy melyik eszköz mire való, tehát mi az, amivel tényleges végfelhasználói adatokat tudsz beszerezni, és mi az, ami igazából neked a fejlesztés közben ad visszajelzést. Tehát például ilyen a fejlesztés közbeni visszajelzésre ugye a Lighthouse alkalmas, de azt nem biztos, hogy szeretnénk tényleges végfelhasználói adatok begyűjtésére használni.
Én is hoztam egy témát mostanra, kicsit így a gyűrűk urára kanyarodva, egy gyűrű mind felett elven, a GitHub Actions-nél megjelent egy úgynevezett Superlinter, egy linter mind felett elven, aminek a bekötését így szokták javasolni, és igazából arról szól, hogy minden, tehát a lehető legtöbb programozási nyelvet lintelni tudja, és támogatja, és hogy érdemes egy ilyet bekötni, használni. Hogy igazából egy eszközzel linteld a JavaScript-et, a CSS-t, és minden egyéb fájlokat, Python fájlokat, Kotlin fájlokat, Golangot, Docker fájlt és hasonlókat.
És lokálon lehet valahogy használni?
Nagyon jó kérdés. Nekem nem jutott eszembe, hogy ezt lokálba is használjam, mert bőven elég, hogyha a branchen ott lintel nekem.
Illetve ez mennyivel több, mint amit a Sonar ad nekünk, például egy Sonar Cube. Egyáltalán mi az a Sonar Cube?
A Sonar Cube is nagyon sok nyelvet támogat, nagyon sok mindent ad.
De hogy mi az, hogyha egyik hallgatunk, esetleg nem ismerné?
Ja, a Sonar Cube-ot arra használjuk, hogy ő egy kód analizáló eszköz valójában, tehát ő nem linter, hanem csak végignyálazza a kódodat, és javaslatokat tesz arra, hogy milyen problémák születtek a kódodban. Mi az, ami nem felel meg bizonyos kódolási szabályoknak, mivel tudod egyszerűsíteni, vagy átalakítani a kódodat.
Na és akkor ez a Superlinter, ez mennyivel több?
Annyival több, hogy míg, ha jól tudom, a JavaScript-tel beköttök egy saját lintert, a CSS-re is egyfajta lintert köttök be, és konfiguráltok fel, addig ez a Superlinter mind a kettőt támogatja. Tehát, hogy számomra ez jávásként egyszerű volt konfigurálni és beállítani, és a projektem az összes típus rögtön lintelte.
Ez tök jó hangzik.
Anélkül, hogy én nagyon elmennék JavaScript irányba, és JavaScript-es lintereket állítgatnék be, a kódomban lévő néhány JavaScript fájlt is rögtön lintelte, és jelezte a hibáit.
És ezeket standard tooling-gal csinálja, tehát framework specifikus, vagy pedig meg van határozva előre, hogy akkor JavaScript-et ES-lintel és ES-lint standard szabályokkal, vagy pedig pluginolható.
Illetve, hogy a szabályrendszer az állítható-e?
Fantasztikus dolgokat kérdeztetek. A GitHub oldala szerint a Superlinternek meg van határozva, hogy melyik nyelvet mivel linteli. Tehát például itt a JavaScript-et egy ES-lintet, egy standard ES szabálykerettel linteli, ha jól tudom, már ha van ilyen.
Igen, igen. Én is azt nézem most, hogy ugye az ES-lint standardet használja, ami ugye akkor, hogyha most feltételezzük, hogy nem pluginelhető történet, akkor az ugye egy, miről korábban is beszéltünk pont, amikor itt voltam, hogy most framework specifikus, nem framework specifikus, mi az a saját szabályrendszer, ugye akkor ez abban az irányba vinné el, hogy egy szabályrendszer, és használja ezt mindenki.
Én ezt is támogatom alapvetően, tehát, hogy a Jávánál is azért egy viszonylag egyszerű dolog van, tehát az Oracle kiadott egy szabályrendszert, attól nem sokan tértek el, nem is nagyon szoktak eltérni, és alapvetően a IDE-k is defaultból egy Oracle kódolási standardrel működnek már Java nyelven. Tehát, hogy nagyon ritka az, amikor eltérő Java kódot gyártunk.
Én most így kicsit végignéztem a Superlinter repót, és most úgy látom, hogy tehát a CSS-ből Stylintet támogatja a JavaScript-ből, amit említették, hogy eslintet, meg a ieslintet is, csak ezek szerint nekem az úgy tűnik, hogy mégis be kell rakni ezt a konfigot a repóba. Tehát a Stylint meg a annyival más, hogy mondjuk nem kell feltelepíteni maga az eslintet, meg a Stylintet, de akkor ez így nem fog működni lokálon. Ami szerintem sok, amit nekem, mint fejlesztőnek a fejlesztési szempontból, meg a DX szempontból sokkal egyszerűbb, mikor lokálon jelzi, hogy van valami hiba, mintha valamelyik szerveren, mikor én azt gondolom, hogy amit előtte megcsináltam, az már kész, és azzal nincs semmi dolgom.
Így jogos. Igazából mondom, tehát nekem ott volt ez hasznos, és ott láttam ezt jó eszköznek, amikor nem a kompetenciámban lévő dolgot fejlesztettem le, csak valamiért hozzá kellett tennem ebből is az alkalmazásomhoz, akkor nagyon jó volt, hogy különösebb megerőltetés és konfiguráció nélkül volt egy eszköz, ami a végén azért levalidálta, hogy megfelele a munkám azoknak az elvárásoknak, ami egy ilyen standard lehet.
Hát a kevesebb függőség az mindig több, tehát az jobb.
És egyébként ugye említetted is, Gábor, hogy nekem, tehát a Jávában az IDE-vel érkezik egy lint konfiguráció is.
Így van.
Tehát ugye JavaScript világban az, hogy néz ki, ezt neked kell felrakni, ezt a függőséget. Tehát ugye meg tudod csinálni, hogy pluginolod az IDE-t, de nem feltétlenül érkezik azzal.
De az IDE-ben pont van, csak a text editorban nincs. Tehát most a text editor alatt gondolok meg a Atom, meg Sublime, meg egyéb más. Az IDE-ben, mint egy WebStorm, vagy valami más, ott vannak azok a eslintek alapszabályok.
Ez teljesen jogos. Itt néha, mint ahogy nálam is most, kavarodások tudnak előjönni. Ez most milyen verziónál jár egyébként?
3.3-as.
De akkor azért már mondhatjuk, hogy egész kezd bejáratott lenni a történet.
Valóban. Azt akartam épp megnézni, hogy mikor kezdődött a projekt.
És mit gondoltok arról, hogy egy ilyen eszköz tudna mondjuk push után javítani a lint hibákat.
Automatikusan kijavítani?
Igen, igen. Tehát ha felpusolsz, mondjuk valahol hiányzik egy vesző, vagy space, vagy bármi más, és akkor ne kell azon foglalkozni, hanem ő automatikusan ezt belerakja.
Az mennyire cool lenne, hogy beírom a kódomat, pusolok, és akkor valami beformázza, belinteli, úgy, ahogy kell.
Egyébként ez nagyon elkurvítja a fejlesztőket, tehát hogy nagyon trehány módon berakja valahogy, és akkor majd úgyis valaki megcsinálja, és elmegy haza, és a linter meg két perc múlva végez, amikor meg eltörik, hogy hát nem sikerült. Ez már sokkal rosszabb, mint amit ő meg tud csinálni.
És ti amúgy hogy szoktátok fejleszteni? Mert mármint arra gondolom, hogy már lint szabályok helyesen, vagy valamilyen szinten, vagy nagyobb részét, vagy a fájlmentésre belerakjátok a izét, mármint egy hookot, és akkor elformázza az IDE. Mert nekem csak azért kérdezem, mert párszor látom, amikor a mentése van egy hook, és nekem ez kicsit fura volt, hogy a fejlesztő valahogy így összedob valamilyen random betűket, meg karakterek, és aztán így egyszer jó lesz. Mert
igazából én elég régóta használom már ugyanazt a formázási szabályt, úgyhogy annyira megszoktam, hogy mindig ugyanúgy néz ki a kódom, hogy nagyon kevés az az eset, amikor a mentésre helyre kell húzni valamit kódban. Alapvetően már úgy tördelem a kódomat, hogy megfelel a formázási szabályoknak.
Nálam ez nem ennyire jellemző. Én a szóközöket szoktam kihagyni, tehát hogy zárójelek előtt, után, hosszabb logikai kifejezésekbe és jelek előtt, után. Ezeket így rendszeresen kihagyom, mert töködi időpocsékolásnak érzem ezeket begépelni, és nem automatikusan formázok, hanem külön van rá billentyűkombóm, és akkor azzal. Ezt pedig azért szoktam így csinálni, mert nagyon sok esetben ilyen nagy régi kódbázishoz kell hozzányúlnom, és nem feltétlenül akarom ugyanabban a commitban beküldeni azt, amit én egészítettem ki, azzal, mint amit automatikus formázás egészít ki, mert különben az lesz, hogy az elrontom a git history-t. Ja, igen, tehát hogy a git history-t elrontja, mivel hogy az összes sor az egyetlen egy commit-tal fog módosulni. Hogyha például mondjuk ilyen szóközöket tabokra cserélünk, vagy ilyesmi. És ezt inkább két commit-tal szoktam megcsinálni, az én kódomat, amit most módosítottam, csak azt beformázom, és akkor úgy bekommitolom, és egy külön másik commit-ban pedig az egész fájlt.
Hát
és a pull requestedben már úgyis egyszer látszik.
Igen, de attól függetlenül két külön commit lesz, tehát az megőrződik. Tehát, hogyha valaki commit history-ban nézegeti, hogy ez a feature, ez mikor romlott el, vagy hogy történt, vagy miért kérte az ügyfél az, hogy ez így vagy úgy működjön, akkor attól még ott lesz az.
Ha csak nem követünk különböző ribézes és hasonló git flow-kat.
Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van bármilyen kérdés, visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
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 Sziasztok!